Példázat a szőlőművesekről. Máté evangéliuma 21. rész 33-tól 46-ig, Márk evangéliuma 12. rész 1. verstől 12. versig, Lukács evangéliuma 20. rész 9-től 19. versig terjedő ige szakaszok. Máté evangéliuma 21. 33-tól 45-ig. Más példázatot halljatok. Valahogy házigazda, aki szőlőt plantála, és az gyepűvel körülvevé, sajtót ássa le benne, és tornyot építe, és kiadá azt munkásoknak, és elutazik. Mikor pedig a gyümölcs ideje elérkezett vala, elküldé szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át az ő gyümölcsét. És a munkások megfogván az ő szolgáit, az egyiket megverik, a másikat megölik, a harmadikat pedig megkövezik. Ismét küldte más szolgákat, többet, mint előbb, és azokkal is úgy cselekedének. Utoljára pedig elküldi azokhoz a maga fiát, ezt mondván, a fiamat meg fogják becsülni. De a munkások, meglátván a fiút, mondának maguk közt, ez az örökös, gyertek, öldjük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségét. És megfogván őt, kiveték a szőlőn kívül, és megölik. Mikor azért megjő a szőlőnek ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal? Mondának néki, mint gonoszokat, gonoszul elveszti őket, a szőlő pedig kiadja más munkásoknak, akik beadják majd néki a gyümölcsöt annak idejében. Mondanékik Jézus, sohasem olvastátok ki az írásokban, amely követ az építők megvetettek, az lett a szeglet feje, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. Annak okáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És aki e kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez esik rajá, szétmorzsolja azt. És a főpapok és farizeusok halván az ő példázatait megértették, hogy róluk szól, és mikor meg akarák őt fogni, megfélemlének a sokasságtól, mivel hogy úgy tartják vala őt, mint profétát. Márk evangéliuma 12. rész, első 12 vers. És kezdenékik példázatokban beszélni. Egy ember szőlőt ültetett, és körülvevi gyepűvel, és sajtótársa, és tornyot építe, s kiadá azt munkásoknak, és elutazik. És a maga idejében szolgát küld a munkásokhoz, hogy kapjon a munkásoktól a szőlő gyümölcséből. Azok pedig megfogván azt, megverék, és üresen küldék vissza. És ismét külde hozzá ők egy másik szolgát. Azt pedig kővel dobálván meg, fejét betörék, és gyalázattal illetve visszaküldék. És ismét másikat külde, ezt pedig megölik, és sok másokat, némelyeket megvervén, némelyeket pedig megölvén. Mint hogy pedig még egy egyetlen szerelmes fia is vala, utoljára azt is elküldi hozzájuk, ezt mondván, a fiamat meg fogják becsülni. Azok a munkások azonban ezt mondták maguk között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg őt, s a miénk lesz az örökség. És megfogván azt, megölik, és a szőlőn kívül veték. Mit cselekszik hát a szőlőnek ura? Eljő és elveszti a munkásokat, s a szőlőt másoknak adja. Ezt az írást sem olvastátok ki, amely követ az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. És igyekeznek valahogy megfogni, de féltek a sokasságtól, mert tudták, hogy a példázatot ellenük mondotta. Azért elhagyván őt, tovább menének. Lukács evangéliuma 20. rész 9-től 19. versig terjedő szakasz. És kezdi a népnek e példázatot mondani. Egy ember plantál a szőlőt, és kiadá azt munkásoknak, és hosszú időre elutazik. És annak idején elküldi szolgáját a munkásokhoz, hogy adjanak neki a szőlő gyümölcséből. A munkások pedig azt megvervén üresen bocsáták el. És még másik szolgát is külde, de azok azt is megvervén és meggyalázván üresen bocsáták el. És még harmadikat is külde, de azok azt is megsebesítvén kiveték. Mondd azért a szőlőnek ura, mit cselekedjem? Elküldöm az én szerelmes fiamat. Talán azt, ha látják, megbecsülik. De mikor azt látták a munkások, tanakodának egymás közt mondván, ez az örökös, gyertek, öljük meg őt, hogy a miénk legyen az örökség, és kivetvén őt a szőlőből megölék. Mit cselekszik azért a szőlőnek ura azokkal? Elmegy és elveszti azokat a munkásokat, s a szőlőt másoknak adja. És mikor ezt hallották, mondának, távol legyen az! Ő pedig rájuk tekintvén mondta, mi az tehát, ami megvan írva, amely követ az építők megvetettek, az lett a szegelet fejévé. Valaki erre a kőre esik, szétzúzatik, akirek pedig ez esikre jár, szétmorzsolja azt. És igyekeznek vala a főpapok és az írástudók kezeiket őre jávetni azon órában, de félének a néptől. Mert megérték, hogy ő ellenük mondta-e példázatot. Magyarázat. Máté 33. vers. Más példázatot halljatok. Némileg eltérők Lukács szavai, ki azt mondja, hogy Krisztus a tömeghez beszélt, pedig a papokra és írástudókra célzott szavaival. Ezt azonban könnyű megoldani azzal, hogy Krisztus bár ő ellenük szállt sikra, mindazonáltal az egész nép előtt leplezte le gyalázatukat. Márk, mikor azt mondja, hogy kezdenékig példázatokban beszélni, mellőzi a sorrendileg első példázatot, amint más helyeken is többször csak egy részt említ fel az egészből. Ennek a példázatnak lényege azután az, hogy nem újság, ha a papok és az egyház más elöljárói istentelenül igyekeznek Istent megfosztani a maga jogától. Hiszen hasonló zsiványsággal garázdálkodtak régente a prófétákkal szemben, s most készek az ő fiát is megölni. Ezt azonban nem viszik el már büntetlenül, mert Isten maga kel fel a maga jogának védelmére. A példázat célja pedig kettős. Egyik, hogy szemükre hányja a papoknak hitszegéssel és gazsággal teljes hálátlanságukat. Azután, hogy megszüntesse azt a megütközést, melyet az ő közeli halála támaszt. Hamis címen ugyanis csak a tanulatlan tömegnél és az egyszerű embereknél érték el azt, hogy az ő határozatuktól és akaratuktól függjön a zsidók közt a vallás. A gyengéket tehát megerősíti Krisztus és arra tanítja, hogy mivel oly sok prófétát öltek meg hajdan a papok egyiket a másik után, senkinek sincs oka megütődni azon, ha az ő személyén is beteljesedik a példa. De nézzük most már az egyes részeket. Szőlőt plantála. Sokszor használja a Szentírás ezt a hasonlatot. Ami a szóban forgó helyet illeti, csak azt jelzi vele Krisztus, hogy Isten, mikor pásztorokat állít egyháza élére, a maga jogát egyáltalán nem ruházza át rájuk, hanem éppen úgy tesz, mint az a házigazda, ki szántóföldjét és szőlőjét földművesre bízza, hogy ez munkája és szolgáltassa be neki az évi termést. De amint arról panaszkodik Isten Ézsaiásnál és Jeremiásnál, Ézsaiás 5.4, Jeremiás 2.21, hogy semmi termést sem kapott a szőlőből, melyre oly sok munkát és költséget fordított, azonképpen e helyen magukat a szőlőmunkásokat vádolja, kik erőszakos rablóként maguknak tulajdonítják a szőlő jövedelmét. Nem kismértékben emeli ki Krisztus a hibájukat ama mondásával, hogy a földművesek szépen berendezett és felszerelt szőlőt vettek át a házigazda kezéből. Mentül bőkezükben bánt ugyanis velük, annál nagyobb gyűlöletre méltó a hálátlanságuk. S ezt az érvet használja Pál apostol, midőn tisztük buzgó teljesítésére akarja buzdítani a pásztorokat, mert ők Isten házának kormányzására választott sáfárok, e ház pedig oszlopa és alapja az igazságnak, 1 Timóteus 3.15. És helyesen, mentül fényesebb ugyanis és megtisztelőbb az ő helyzetük, annál jobban el vannak kötelezve Istennek arra, hogy ne legyenek tunyák a munkájukban. Annál utálatosabb, mint mondtuk, azok hűtlensége, kik kigúnyolják Istene nagy bőkezűségét és azt a nagy tisztet, melyekre őket méltatta. Egyébként Isten akkor plantálta a szőlőt, mikor megemlékezve az ő ingyen kegyelemből való örökbefogadásáról, az Egyiptomból megszabadított népet újból a maga tulajdonává választotta el, és bizonyságot téve arról, hogy ő Istene és Atya lesz neki, elhívta az örök élet reménységére. Ez ugyanis az a plantálás, amelyről Ézsaiásnál, Ézsaiás 60:21 és más helyeken is szó van. A sajtón és a tornyon azok a segédeszközök értendők, melyek a nép hitének ápolása végett a törvény tudományához voltak csatolva, minők az áldozatuk és egyéb szertartásuk. Isten ugyanis előrelátó és buzgó házigazdaként minden figyelmét arra fordította, hogy megerősítse egyházát minden eszközzel. És kiadá azt munkásoknak. Isten a maga erejéből emberi segítség nélkül is megvédhetni ugyan egyházának jól berendezett állapotát, de embereket vesz maga mellé szolgálkul, és az ő kezüket használja fel. Így állította be Hajdon a papokat, hogy ezek legyenek, mint egy művelői az ő szőlőjének. Csodálatos azonban, hogy miért hasonlítja Krisztus a prófétákat azokhoz a szolgákhoz, kik a szüret elvégeztével a termés bekövetelésére küldetnek. Hiszen tudjuk, hogy ők is vincellérek voltak, s a papokkal közös tisztséggel voltak megbízva. Válaszom erre az, hogy Krisztus nem volt kénytelen pontosan és részletesen kifejteni, mi volt az azonos, mi volt az eltűrő feladata e két rendnek. Kétségkívül olyan feltétellel rendeltettek eleinte a papok, hogy a romlatlan tudománnyal tökéletesen kiműveljék az egyházat. Mivel azonban tunyaságból elhanyagolták a rájuk bízott munkát, mint egy rendkívüli segítségűr küldettek a proféták, hogy ezek tisztítsák meg a szőlőtőkét az ártalmas gyomoktól, ők vágják le a felesleges száraz gajat, spótolják egyéb munkásságukkal a papok tétlenségét. És emellett azonban szigorúan korholják a népet, állítsák vissza a megromlott vallásosságot, ébresszék fel az elkábult lelkeket, s állítsák helyre Isten tiszteletét és az új életet. Ez pedig mi volt egyéb, mint bekövetelni Isten számára a maga szőlőjéből az őt megillető termést. És ezt igen szépen és ügyesen alkalmazza Krisztus a maga szándékához. Nem volt ugyanis folytonosan és állandóan a prófétáknál az egyház kormányzása, amennyiben ezt mindig a papok tartották kezükben, mint ahogyan a lusta földműves is megmarad a birtoklás címén azon a helyen, melyre egyszer állítatott, bár elhanyagolja a föld művelését. 35. vers. Másikat megölik. Némileg eltérít Márk és Lukács Mátétól. Amíg ugyanis ez több szolgáról beszél, kikkel valamennyivel rosszul és méltatlanul bántak, s majd nagyobb számú szolgának újból való elküldéséről szól, addig ezek csak egy-egy szolgáról emlékeznek meg sorjában, mintha nem küldött volna a gazda egyszerre kettőt vagy hármat, hanem egyiket a másik után. De bár egyformán arra céloztak valamennyien, hogy tudnilik, a zsidók ugyanazt merészelik majd a fiúval szemben is, amit nem egyszer tettek meg a prófétákkal, Máté mégis világosabban adja elő magát a tényállást, hogy tudnilik Isten aként küzdött a papok gonoszságával, hogy nagy számban küldött prófétákat. Kiviláglik ebből, mi fékeveszett volt a dühük, melynek megszüntetésére semmiféle eszköz sem volt megfelelő. 37. vers. A fiamat meg fogják becsülni. Ez a gondolkozás tulajdonképpen nem való Istenhez. Ő ugyanis tudta, mi fog történni. Sem a jobb eredményben való reménykedés nem vezette félre, hanem megszokott dolog, különösen a példázatokban, emberi indulatokat vinni át Istenre. Mindazáltal nem alaptalan hozzátevés ez, mert Krisztus mint egy tükörben akarja megjeleníteni, mi síralmas az ő istentelenségük, melynek nagyon is biztos próbája volt az, hogy ördögi tűvel támadnak Isten fia ellen, ki azért jött el, hogy a helyes gondolkozáshoz vezesse vissza őket. De amint előzőleg a proféták kegyetlen meggyilkolásával, amennyiben rajtuk állott, elűzték Istent a maga örökségéből, így már minden gazság ne továbbja volt megölni Isten fiát, azért, hogy mint egy gazdátlanná vált házban ők uralkodjanak. Kétségtelenül az volt ugyanis okuk a papoknak a Krisztussal való kegyetlenkedésre, hogy zsarnoki hatalmukat ne kelljen zsákmányként elveszíteniük. Ő ugyanis az, aki által Isten uralkodni akar, s akire ráruházott minden hatalmat. A példázat végén is eltérnek némileg egymástól az evangélisták. Máté ugyanis azt mondja, hogy kicsikarta belőlük Krisztus azt a nyilatkozatot, mellyel önmagukat kárhoztatták. Márk szerint pedig Krisztus jelentette ki egyszerűen, hogy minő büntetéssel kell sújtani a semmire kellő és istentelen szolgákat. Látszatra legjobban eltér Lukács, amikor azt mondja, hogy elutasították a Krisztustól kijelentett büntetést. Ha azonban közelebbről vizsgáljuk az értelmet, egyáltalán nem találunk ellentmondásra. Mert a büntetést illetőleg, melyet az ilyen szolgák megérdemelnek, kétségtelenül egy véleménnyel voltak Krisztussal. Mivel azonban érezték, hogy a bűn is, az ítélet is őrejájuk vonatkozik, igyekeztek ezt maguktól elhárítani. 42. vers. Sohasem olvastátok-e? Stb. Nem szabad elfelejtenünk, amit kevéssel előbb mondtunk, hogy mivel a nép ragaszkodott a papokhoz és írástudókhoz, alapigasságként az szállongott közöttük, hogy ők az egyedüli törvényes bírálói és megítélői a leendő megváltásnak, s csak is azt szabad Mesiásnak tekinteni, ki az ő helyeslő akaratukkal és helybenhagyásukkal találkozott. Ezért állítják lehetetlennek Krisztus ama mondását, hogy ők megölik a szőlő urának fiát és örökösét. Krisztus azonban a Szentírásból vett bizonyítékkal támogatja ezt, és nyomatékos a kérdése, mintha ezt mondta volna: ti nagy képtelenségnek tartjátok azt a lehetőséget, hogy a szőlő munkásai istentelenül összeesküdjenek Isten fia ellen. Hát, vajon azt mondta-e meg előre a Szentírás, Zsoltár 118.22-ben, hogy vidám tetszés nyilvánítással és tapssal fogadják majd? S nem inkább azt-e, hogy maguk az elöljárók lesznek neki ellenségei? Az idézett hely azután ugyanabból a Zsoltárból való, melyben ez az üdv kívánó felkiáltás olvasható: kérlek, Uram, add jó előmenetelt most! Áldott, aki jön az Úrnak nevében! Hogy pedig ez a Mesiás országára vonatkozó jövendőlés kitűnik abból, hogy Isten Dávidot olyan rendeléssel tette meg királynak, hogy az ő trónja örökké fennálljon, amíg csak a nap és a hold világít az égen, s ha összeomlott, Isten kegyelme ismét a régi állapotába helyezze vissza. Mivel tehát ez a Zsoltár Dávid országának leírását tartalmazza, egyúttal hozzá van csatolva az örökké valósága is, melyet a helyreállítás követ. Ha valami földi országról volna benne szó, akkor csak átvitt értelemben vonatkoztatná magára Krisztus. Sohasem szabad azonban szem elől tévesztenünk, hogy minő országot állított fel Krisztus Dávid személyében. Olyant tudnillik, melyet a világ végezetéig fenntart az igazi Messiásban. Az a régi felkenés ugyanis árnyszerű volt. Ebből következik, hogy ami Dávidon történt, az csak előjátéka és árnyképe volt Krisztusnak. Térjünk most már vissza a Zsoltár szavaira. Hihetetlennek tartották az írástudók és a papok, hogy az egyház elöljárói visszautasítsák Krisztust. Ő pedig a Zsoltárból bizonyítja, hogy Isten csodálatos erejével az emberek akarata ellenére is a maga trónjára kell jutnia. S ez már jelképezve volt valamikor Dávidban, kit bár az előkelők megvetettek, Isten pártfogásába vett, hogy példa és bizonyság legyen ő arra, mi történik majd végül az ő Krisztusával. A próféta pedig az épületről veszi a metaforát. Mivel ugyanis az egyház Istennek szentélye, méltán nevezteti Krisztus, kin az egyház alapszik, szegeletkőnek, azaz amely fenntartja az épület egész terhét. Nem volna hasonlat minden tekintetben találó, ha valaki meg akarna vizsgálni minden egyes részletet, amelyek Krisztusnak megfelelnek. De igenis találó annyiban, amennyiben ő rajta nyugszik az egyház üdvössége, és ő maga foglalja magában annak fennállását. Ezért használták azután más proféták is, különösen Ézsaiás és Dániel, ugyanezt a szólásmódot. Ézsaiás azonban közelebbről céloz a helyre, mikor általa a következőket mondatja Isten, Ézsaiás 28.16. Ime, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drágalátos szegletkövet, erős alappal, amelybe beleütközik Izrael mindkét háza. De az Új Testamentumban is lépten nyomon előfordul ez a kifejezésmód. A lényeg tehát az, hogy Isten országának olyan kövön kell alapulnia, melyet, mint haszontalant és értéktelent, maguk az építészek megvetnek. Az értelme pedig ennek az, hogy a Mesiást, ki az egyház üdvösségének fundamentuma, nem az emberek közös szavazatával választják majd, hanem mivel Isten csodálatosképpen felmagasztalja őt titkos és nem remélt erővel, ezért ellenségei lesznek és fenekednek majd rejá az elöljárók, kikre az épület gondozása bízatott. Két dolgot kell azonban itt szemügyre vennünk. Isten ugyanis, hogy meg ne zavarjanak bennünket a gonosz emberek igyekezetei, kik Krisztus országának meggátlására esküdnek össze, idején figyelmeztetett bennünket, hogy így történik majd a dolog. Azután bármit tervezenek is az emberek, tanúságot tett Isten arról, hogy az ő hatalma fog győzedelmeskedni Krisztus országának felemelésében. Ez pedig mind a kettőt szorgalmasan meg kell jegyeznünk. A szörnyűséggel határos, hogy az üdvösség szerzőjét megvetik, mégpedig nem az idegenek, hanem a hozzátartozói. Nem az ostoba nép, hanem maguk a vezetők, kik az egyház kormányán vannak. Az emberek ez annyira képtelen dühével szemben meg kell erősítenünk hitünket, hogy a dolog újdonsága meg ne rendítse. Most már tudjuk, mi üdvös ez a figyelmeztetés, mely megszabadítja a kegyes elméket attól a félelemtől, mely különben e szomorú látványból rájuk szállana. Nincs ugyanis természet ellenesebb dolog, mintha a tagok a fő ellen, a munkások a gazda ellen, a tanácsadók a király ellen támadnak, és az építészek kivetik az alapkövet az épületből. Még nagyobb a jelentősége a mondás második részének, hol kijelenti Isten, hogy semmire sem mennek a gonoszok azzal, hogy Krisztust elvetik, mert érintetlen marad az ő méltósága. Természetesen azért, hogy a hívők ez ígéretben bizakodva az emberek fonák gőgösségének Krisztusban való megvetésével, mint egy bátorsággal mosolyogjanak a magasból. Mert ha mindent megkíséreltek is, Krisztus mégis megtartja akaratuk ellenére is azt a helyet, melyet az Atya jelölt ki számára. Bármi vadul dühöngenek is, kik méltósággal és kiválósággal felruházottaknak látszanak, azért Krisztus csak meg fog állani a maga fokozatán, és semmiben sem fog csökkenni az ő gonosz megvetésük folytán. Szóval Isten tekintélye jut túlsúlyra, hogy drága és választott kő legyen, ki Isten egyházát, országát és templomát hordozza. Szegeletkőnek pedig nem azért mondják, mintha ő csak része volna a fundamentumnak, hiszen egyéb helyekről bizonyos, hogy egyedül és teljesen ő rajta alapszik az egyház, hanem egyszerűen azt akarta ezzel jelezni a próféta, hogy fő támasza lesz ő az épületnek. Egyesek hajszálhasogató módon azt okoskodják ki a szegelet szóból, hogy Krisztus azért van a szegeletbe helyezve, hogy egybekösse a két különböző falat, tudnilik a pogányokat és a zsidókat. Az én nézetem szerint azonban Dávid nem volt tekintettel valami magasabb dologra, csak arra, hogy a szegeletkő tartja fenn az épület főterhét. Kérdés most, hogy nevezheti a Szentlélek építőknek azokat, kik Isten templomának csakis a romlásán és pusztulásán munkálkodnak? Hiszen Pál azért dicsekszik azzal, hogy ő jó építő volt, mert egyedül Krisztusra alapította az egyházat. 1 Korintus 3.11. Könnyű erre a választ megadni a következőkben. Bár hűtlenül töltik be a rájuk bízott tisztet, mindazáltal a hivatásukra tekintettel megadja nekik ezt a szép címet. Így sokszor ráadatik csalókra a próféta név, és pásztoroknak neveztetnek, kik farkasokként falják fel a nyájat. Ez azonban nem is annyira megtisztelő rájuk, hanem inkább utálatossakká teszi őket, mikor alapjában forgatják fel Isten templomát, melynek az építésére vannak rendelve. Ebből hozható le az a tanulságos intelem, hogy a törvényes elhívás azokat, akiknek Krisztus szolgáivá kellett volna lenniük, nem gátolja abban, hogy gonoszakká és Krisztus átkos ellenségeivé legyenek. A törvény papságát kétségtelenül Isten rendelte, s a lévitákra bízta az Úr az egyház kormányzói hatalmat. Vajon ezért hűségesen teljesítették ők a tisztüket, avagy a kegyesek kötelesek lettek volna nekik engedelmeskedni a Krisztus megtagadására? Mehet most már a pápa az ő szarvas püspökeivel, s kérkedhetnek azzal, hogy mindenben nekik kell hitelt adnunk, azért, mert ők vannak a pásztorok helyén. Ha feltesszük is, hogy szabályszerűen voltak ők elhívva az egyház kormányzására, mégis hiába követelnek maguknak többet annál, mint hogy ők csak címleges elöljárói az egyháznak. De még a hivatás címe sem áll rendelkezésükre, mert amint erre a zsarnoki hatalomra feltolakodtak, szükségképpen fel kellett fordulni az egész egyházi rendnek. De ha méltán tulajdonítanák is maguknak a szokásos joghatóságot, bár Isten szent házát felforgatják, mégsem tarthatók egyebeknek névleges építőknél. Nem mindig esik ugyan meg, hogy elvetik Krisztust, akikre rá van bízva az egyház kormánya, hiszen a törvény idején is volt sok kegyes pap, s Krisztus országlása alatt is buzgón és jó hittel fáradoztak az egyes pásztorok az egyház építésén. Mindazáltal gondosan különbséget kell közöttük tennünk, mert be kell teljesednie annak, hogy az építészek vetik meg a követ. És a Szentlélek szándékosan figyelmeztetett bennünket, hogy az üres cím és a hivatás méltósága félre ne vezessen senkit. Az Úrtól lett ez. Mivel nagyon is elüt az általános emberi felfogástól az, hogy maguk az egyházi pásztorok utasítsák vissza tulajdon fejedelmüket, Istennek fiát, ezért Isten titkos elhatározására utal bennünket a próféta, melyet tisztelnünk és csodálnunk kell, ha eszünkkel nem foghatunk is fel. Tudjuk meg tehát, hogy eleje van itt véve minden kérdezősködésre szolgáló alkalomnak, és világosan meg is van tiltva, hogy senki ne értékelje és mérje Krisztus országának természetét a test esze szerint. Mert minő ostobaság volna alárendelni akarni a mi tehetségünk kismértékének azt a csodát, melynek az imádására buzdít bennünket a próféta. Hát csak is olyasmit fogadsz el Krisztus országáról, ami szerinted valószínűnek látszik? Hisz ez ország kezdetét a legcsodálatra méltóbb titoknak mondja a Szentlélek, mert rejtve van az emberi szemek előtt. Ne felejtsük tehát, hogy amikor az egyház eredetéről, visszaállításáról, állapotáról, s általában az üdvösségről van szó, nem a mi érzékeinket kell megkérdeznünk, hanem Isten erejének kell megadnunk a tiszteletet, úgyhogy csodáljuk az ő elrejtett munkáját. Megvan itt a hallgatag ellentét is Isten és az emberek között. Nem csak arra kapunk ugyanis parancsot, hogy fogadjuk el az egyház igazgatásának csodálatos módját, azért, mert ez isteni munka, hanem egyúttal visszatartatunk az emberek oktalan tisztelésétől is, ami sokszor az Isten dicsőségét homályosítja el. Mint ha azt mondta volna a próféta, bármi fényes címeik legyenek is az embereknek, mégis oktalanul dicsekszik, aki őket Istennel szembeállítja. Cáfolata ez egyúttal a pápisták ördögi istentelenségének, kik nem haboznak álcázott egyházuk végzését eléje helyezni Isten igéjének. Szerintük ugyanis mitől függ Isten igének tekintélye, ha nem az emberek akaratától? Úgyhogy semmi több jog nem marad meg Isten számára, csak az, amit kérés útján kap az egyházától. Egészen másra tanít minket ehelyen a Szentlélek. Arra tudnilik, hogy mihelyt Isten felsége lép előtérbe, azonnal el kell hallgatni az egész világnak. 43. vers. Annak okáért mondom néktek. Eddig a vezetőkhöz és kormányzókhoz intézte Krisztus a beszédet, de a nép előtt. Most hasonlóképpen szól a néphez is, mégpedig nem ok nélkül, mert szövetségese és támogatója volt a papoknak és írástudóknak az Isten kegyelmének megakadályozásában. A baj a papoktól eredt ugyan, de már a maga bűnei révén is megérdemelte a nép, hogy így romlott és elfajult pásztorai legyenek. Azután szinte hasonló gonoszsággal volt beszennyezve az egész test is, hogy ellenálljon Istennek. Ez az oka, miért adja hírül Krisztus különbség nélkül mindenkinek Isten borzalmas büntetését. Amint ugyanis az elsőség miatt fuvalkodtak fel a papok, Úgy gőgösködött a nép többi része az örökbefogadtatás címén. Most tehát azt állítja Krisztus, hogy Isten nincs nekik lekötelezve. Ezért megesik majd, hogy másra ruházza azt a tisztességet, melyre méltatlanokká tették magukat. Ő nekik ugyan egyszer mondta ezt Krisztus. De mi érettünk valamennyiünkért van megírva, lásd Róma 11.21, hogy ha Isten a maga népévé választott bennünket, ne kérkedjünk a test hiú és gonosz bizakodásával, hanem viszonzásul igyekezzünk neki olyan fiai lenni, aminőknek ő kíván bennünket. Mert ha nem kedvezett Isten a természet szerint való ágaknak, akkor mit csinál majd a beoltott ágakkal? A zsidók azt hitték, hogy öröklött jogon van náluk Isten országa, és ezért egész bátorsággal rögződtek bele bűneikbe. Mi a természet ellenére váratlanul jutottunk az ő helyükre. Tehát sokkal kevésbé fűződik majd hozzánk, ha csak az igaz kegyesség gyökerén nem alapszik. De amint félelmet kell belénk öntenie Krisztus ama fenyegetésének, hogy megfosztatnak majd Isten országától, kik azt megszentségtelenítik, úgy meg is vigasztalhat minden hívőt annak állandósága, melyről itt szó van. Mert e szavakkal azt jelzi Krisztus, hogyha önmagoknál tönkreteszik is Isten tiszteletét a gonoszok, azt mégsem fogják elérni, hogy Krisztus neve elenyészék, s az igazvallás elpusztuljon. Mert Isten, akinek kezében van a föld minden határa, másütt talál majd országának székhelyet. Meg kell továbbá tanulnunk-e helyből, hogy az evangéliumot nem azért prédikálják, hogy terméketlenül és tétlenül heverjen, hanem hogy gyümölcsöt hozzon. 44. vers. És aki e kőre esik. Világosabban támogatja Krisztus az előbbi mondását, hogy tudnilik semmit sem veszít ő, s nem is kisebbedik, ha az istentelenek megvetik, mert ha kő vagy vas keménységű is az ő makacságuk, a maga keménységével mégis megtöri majd őket. Tehát az ő pusztulásukkal még jobban megdicsőül. Csodálatos makacságot látott Krisztus a zsidókban. Szigorúan eléjük kellett tehát tárulnia a büntetés e nemének, hogy ne vétkezzenek oly bátorsággal. Ez az oktatás részben tanít minket arra, hogy gyöngéd és engedékeny szívvel adjuk át magunkat nyugodtan Krisztusnak megfékezés végett. Részben pedig megerősít a gonoszok makacsága és dühös támadásai ellen, akikre végül is borzasztó vég várakozik. Krisztusra esnek, ez azokról mondatik, kik az ő elnyomására sietnek, nem mintha magasabbra emelkednének ő nála, hanem mivel annyira ragadja őket esztelenségük, hogy Krisztust mintegy a magasból igyekeznek megtámadni. Az pedig, hogy csak ők maguk haladnak előre, mutatja, mint törik össze magukat az összeütközésnél. Mikor azonban gőgösségükben így magasra emelkedtek, azt mondja, más fog történni. Azt tudnilik, hogy összemorzsolódnak az alatt a kő alatt, melyre oly vakmerően rárontottak. 45. vers. Megértették, hogy róluk szól. Kimutatják az evangelisták, hogy kevés eredményt ért el Krisztus. Hogy ne csodálkozzunk, ha manapság az evangélium tudománya nem indít mindenkit az Isten iránt való engedelmességre. Tanuljuk meg, hogy lehetetlen is, hogy a fenyegetések mind jobban és jobban ne fokozzák az istentelenek dühét. Amint ugyanis Isten megpecsíteli a mi szívünkben igéjét, úgy sebzi meg pecsételőjével a rossz lelkismereteket. Ezért lobog azután fel még jobban az istentelenség. Kérnünk kell tehát őt, keltse fel bennünk az önkéntes félelmet, hogy fel ne ingereljen bennünket inkább az ő bosszúállásának puszta ismerése. Abból, hogy csak is a néptől való félelem tartja vissza őket attól a merészségtől, hogy kezüket Krisztusra vessék, megtudjuk, hogy Isten tartotta őket féken. Ebből ismét eléggé jól eső vigasztalás ered a hívőkre, mikor azt hallják, hogy Isten oltalma védi őket, úgy, hogy ismételten kiszabadulnak a halál torkából.